A mi segítségünk és pünkösdi ünnepszentelésünk gazdag megáldása, jöjjön az Atya, Fiú és Szentlélek Istentől. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a Szentlélek kitöltetésének áldott ünnepén. Hadd teljünk be mi is a lélek erejével ezen a mai napon. Énekeljük testvérek! Kezdőénekül a 244. éneket. A 244. ének így kezdődik: e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében dicsérjük Istent szívvel. Drága testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amit az írva található az Ézsaiás próféta könyvének 12. részében. Az Ézsaiás próféta könyvéből a 12. részt olvasom, az első verstől kezdve egészen a fejezet végéig. Így szólsz a ma napon. Hálákat adok néked, ó Uram, mert jól lehet haragudtál rejám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engem. Íme az Isten az én szabadítóm, bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr, és lett nekem szabadítóm. Örömmel merítetek vizet a szabadító kút fejéből. És így szóltok a ma napon, adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az ő neve. Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett. Adjátok tudtára ezt az egész földnek. Kiálts és örvendj Sionnak lakossa, mert nagy közötted Izraelnek szentje. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvéreim, elénekelve a 251-es éneket, a 251-es ének mindhárom versét énekeljük. Az első így kezdődik: Jövel, Szentlélek, Úristen!
Töltsd be szíveinket, Istenem, menj
Imádkozzunk! Szerető Istenünk, édesatyánk, köszönjük, hogy újra találkozhatunk veled. Köszönjük, hogy a lélek áradás ünnepét a miénké akarod tenni, hogy ne csak 2000 éves régi eseményre emlékezzünk, olyan eseményre, amit talán emberi ésszel olyan nehezen is tudunk fölfogni, hanem mi magunk most újra megéljük. Mit jelent, amikor kiárad a te lelked rejánk? Mit jelent, amikor a te szerelmed tüze átjár minket? Mit jelent, amikor elűzöd a te lelked ereje és hatalma által mindazt a szívünkből, ami gyötör, ami nyugtalanít, ami nem hagy békében élni, ami belülről feszít minket. Te látod, Istenünk, mennyi ilyen érzés kavarog bennünk, különösen a hétköznapok küzdő terén. Olyankor nem mindig érezzük a te közelségedet, sőt, van, amikor velünk történő érthetetlen események közepette, ott van akár az ellened lázadó, ágaskodó kérdések sora is bennünk, hogy miért engedted ezt meg, miért éppen velünk történik mindaz, ami történik. Hogyan érezhetnők, hogy te hűséges és szerető Isten vagy, amikor annak jelét nem mindig látjuk. Istenünk, köszönjük, hogy mi újra mégis itt lehetünk. Minden mi bukdácsolásunk ellenére, kételjeink ellenére, vergődéseink ellenére. Köszönjük, hogy fogadsz minket. És köszönjük, hogy úgy engedsz a te színed elé, ahogy jövünk életünk küzdőteréről, talán megsebesült lélekkel, talán csalódott szívvel, talán gyászba borult élettel jövünk, mert hisszük, tudjuk, mert nem egyszer átéltük. Te vagy a világ világossága. És ha a mi homályos, bukdásoló életünk ismét bekerül ebbe a mennyei világosságba, akkor minden a helyére kerül. Akkor kisimulnak lelki ráncaink. Akkor választ kapunk kérdéseinkre. Akkor a te lábaidnál ismét elcsendesedhet zakatoló szívünk, akkor újból átjárhat a menny békéje minket. Akkor ismét hallhatjuk a mennyei szózatot, ami szívünket, figyelmünket az egyedüli Úrra, Jézusra irányítja. Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Őt szeretnénk hallgatni személyesen. Őt, ami megváltó Urunkat, aki annyira szeretett minket, hogy életét adta értünk. Könyörülj hát, Istenünk, hogy semmi gát, semmi akadály ne legyen előttünk abban, hogy ismét szemtől szembe lássuk és halljuk őt, aki ismét azért szól, hogy szent lelke által betöltsön és megelevenítsen minket. Amen. Drága testvéreim, készüljünk Isten igéjének a hallgatására, elénekelve a 433. ének első két versét. 433. ének így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Istenem, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Drága testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található a János evangéliumának 7. részében, a 37. verstől kezdődően. Felolvasom az igét a János evangéliumának 7. részéből, a 37-től 39-ig terjedő versekből. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és kiáltott, mondván: ha valaki szomjúzik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élővíznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ez pedig a lélekről mondta, amit venni fognak a benne hívők, mert még nem volt itt a Szentlélek, mivel hogy Jézus még nem dicsőítetett meg. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élővíznek folyamai ömlenek annak belsejébe. Eddig tart az alapige. Meg a testvérek, Ady Endre a nagy lelki harcokat megvívó költő zseni, aki nagyon sokat viaskodott az Isten kérdéssel is, így panaszkodik, mint egy égre szórva az Isten felé hangzó vádat. Kevés pünkösdöt hoztál, kevés szent lelket, Uram, mire jár? Testvérek, vajon nincs bennünk is hasonló érzés? Kevés pünkösdöt hoztál, kevés szent lelket, Uram, mire járunk? De föl lehetne tenni a kérdést, vajon Isten maga az oka annak, ha mi keveset érzünk az ő szent lelkéből, ha mi oly kevéssé tudjuk megélni a pünkösdöt, vajon Isten az oka annak, hogy sokszor egyáltalán nem tudunk mit kezdeni ezzel az ünneppel? Hisz a karácsonyhoz sok külső járulék tapad, a húsvéthoz is. Ugye az egyik a Jézus testet öltésének az ünnepe, a másik a testi feltámadásának az ünnepe. De a pünkösdben nincs semmi megfogható. Nincs semmi testi. Nem véletlenül hangzik így ez a pogányos magyar közmondásunk. Lélek, lélek, de miből lélek? És bizony ez elárulja azt a hozzáállást sokszor a lelki dolgokhoz, ami nem kevés embert jellemez. Jó, jó, beszélnek a papok a lélekről, pünköskor éppen a szent lélekről is, meg olvasunk ezekről a szentírásban is. De mit ér mindez? Mi haszna van mindennek akkor, amikor nekem élnem kell? Amikor ki kell fizetni a számlákat, amikor egyre kevésbé futja a nyugdíjból a sok gyógyszerre, amikor egyre inkább erőtlenedik a test, mikor egyre jobban elhatalmasodik rajtam a betegség, mikor szorít a magány, mikor kibírhatatlan és elviselhetetlen az özvegység, amikor a hűtlenség egyre égetőbben környékez, mások iránta való hűtlensége, meg akár az én hűtlenségem is sokféle változatban. Most hát akkor mit ér a lélek? Egyáltalán miféle ünnep ez? Most hát alapigénk arról beszél, hogy Jeruzsálemben egy különös ünnepet ünnepelnek a zsidók. Ez a lombsátor ünnepe volt. Ilyenkor adtak hálát az aratás áldásáért. És ez az ünnep akkor a zsidóknál a harmadik nagy ünnep rendjén 8 napig tartott. Mert hogy ünnepre nem csak az akkori embernek, hanem a mindenkori embernek szüksége van. Miért? Hiszen maga Isten szabta meg az életünk normális és egészséges rendjét úgy, hogy legyen benne munka, és legyen benne pihenés. De a pihenés ne csak kikapcsolódás legyen úgy rövid ideig a taposómalomból, hanem a munkaszünet legyen olyan ünnep, amikor egyben bekapcsolódunk az Isten égi erő körébe. Hát ez hiányzik sokszor nekünk. Nem elég letenni a munkaeszközöket ideig, óráig. Ha ezt az úgynevezett testi pihenést nem használjuk ki arra, hogy egyben együtt ünnepeljünk Istennel. Hogy bekapcsolódjunk az Isten életének az erőrendszerébe. Hát ezért, mert sokszor nem kapcsolódunk be ebbe a mennyei erőrendszerbe. És ezért nincs fény az életünkben. Ezért hiányzik a meleg. Ezért nincs erő a teherhordozásra. Ezért adja fel idő előtt sok ember. Ezért nem tud megvigasztalódni sok gyászoló. Mert nem kapcsolódik be ebbe a mennyei, isteni erő térbe. Most Jézus éppen ezt akarja kieszközölni akkor ott a lomsátor ünnepének utolsó nagy napján. A lomsátor ünnepe különben a legvidámabb ünnepe volt a zsidó népnek. A hálaadás alkalma volt. Felszabadult örvendezés, éneklés, tánc, ünneplés, minden volt abban az ünnepben. Történetírók megjegyzik, hogy aki a zsidók lomsátor ünnepét nem látta, az egyáltalán nem látott még igazi örömet. Annyira felszabadult örvendezésre ünnepelték a zsidók 8 napon át ezt a lomsátor, az aratás ünnepét. Aminek liturgiájához hozzátartozott az, hogy a pap 7 napon át vizet merített egy szent forrásból, a Siloá forrásából, és azt a földre öntötte, miközben esőért imádkozott. Azaz a termékenységért könyörgött. Ez volt a régi több száz éves gyakorlata ennek a 8 napra kirúgó ünnepnek. És az utolsó nap, mikor már mondhatni, hogy mindenki kimerült a sok-sok ünnepléstől, egyszer csak föláll Jézus, váratlanul belekiált az ünneplők lelkébe. Az ünnep utolsó nagy napján. Akkor, amikor véget ér az emberi ünneplés, a maga külsőségében sokszor kimerítő, sűrű programjával, amikor már belefárad az ember a maga kreálta ünneplésbe is, mert jaj, van ilyen, most akkor jön Jézus. És akkor kezdődik Jézus által az igazi ünneplés. Ó, vajon ismered-e ezt, testvére? Mert az, hogy szülinapi buli, hogy esküvői tám-tám, és még mi egymás, ezzel tele van az életünk, és hányszor keserű szájízzel mennek haza az ilyen ünneplésekről sokan, mert nem egyszer belevegyül az ilyen ünneplésbe a bűn. Ezért mondja Isten, följajdulva az Ószövetség népének a próféta által, hogy bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Ó, vajon a mi ünnepléseinkbe nem vegyül-e bele a bűn? Hányszor éppen egy ünnepi táncnak a folytatása lesz egy házasságtörés? Ismerős a Keresztelő János élettörténetéből az a tragikus fordulat, hogy az ő feje egy bűnös tánc miatt hult a porba, mikor tiltott vágyak gerjedeztek, fölparázslott, parázna indulatú testben. Lehet így is ünnepelni. De ettől akar megóvni Isten, és ezért áll fel Jézus az ünneplés utolsó nagy napján, és belekiált, ami sokszor bűnös ünneplésünkbe. A keserű szájzzel véget ér ünneplésünkbe. Hogy valami új irányt szabjon a hétköznapjainknak és az ünneplésünknek. Az, hogy kiállt Jézus, ez is már valami különös dolog. Hiszen az Ószövetségi próféta Ézsaiás által az van ott közhírré téve, hogy jön majd az Úr szolgája, aki nem kiállt és nem lármáz az utcán. A halk és szelíd hangú mester. Aki azt mondta, jöjjetek én hozzám, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És lám itt mégis kiállt a templomban, Jeruzsálemben, a szent helyen. Mélységes üzenete van ennek. Az ugyanis, hogy Istennek van szava az emberhez. Akkor is, mikor a legelső bűneset után Rejtőzködött Ádám és Éva a kert bokrai között, mint remegve és félve a felelősségre vonástól, a bűn következményétől. Akkor is Isten utána megy, és megszólítja Ádámot és Évát. És Istennek ez az utánunk érdeklődő szeretete az, ami esélyt ad nekünk. Akkor is, amikor zakatol bennünk a szív, akkor, amikor vádol a lélek valamiért, akkor, amikor nem lelem a helyemet, akkor, amikor rám szakad váratlanul valami olyasmi, ami kibírhatatlannak tűnik. Egyszerű lelki gondozó, lelki pásztornak mondta el egy férfi, hogy olyan mélyre jutottam, úgy éreztem, vagy megőrülök, vagy meghalok. És azt mondja, ebben az állapotomban, otthon a szobámban egyszer csak észrevettem valami kereszt alakot a szobám falán. Kiderült, hogy egy régi kereszt jel le volt meszelve, és később átütött a meszelésen ez a jel. És azt mondja, hogy elkezdte nézni ezt a keresztformát, és elkezdett gondolkozni, és eszébe jutott a bibliai igék. És eszébe jutott egy régi prédikációban hallott mondat, már rég nem járt Isten tiszteletekre sem akkor, de akkor a lelke mélyéről előjött ez a mondat, amit valamikor rég hallott egy Isten tisztelte. És ez a mondat így hangzott, hogy a lejtőn csak térdelve lehet megállni. És akkor, kétségbeesett helyzetében, mikor az őrület vagy a halál határán érezte magát, letérdelt, és elkezdett imádkozni. És ekkor jött a fordulat. Ekkor virult ki újból az élete. Mert Isten lelke eszébe juttatta, emlékeztette egy régi üzenetre, ami nem is egy bibliai ige volt, hanem egy prédikációnak csak egy mondata, de Isten lelkét ő ihletett mondata volt. És ezt kényszerítette térdre Isten hatalma előtt. És ez a térdre kényszerült ember akkor kapta újból a lélek erejét, aminek birtokában tovább tudott menni, és nem kellett megőrülnie, és nem is kellett elpusztulnia, mert Isten mindig az élet pártján van. Milyen csodás, hogy Jézus tudja, mire van szükség az embernek, az ünneplő embernek is. Azt mondja, ha valaki szomjózik, jöjjön én hozzám, és igyék. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Ott látta az ünneplő sereg napokon át, hogy a pap hogy merít a szent forrásból, és önti ki a vizet, mint egy jelkép a cselekedetben. És akkor Jézus azt mondja, hogy van egy másfajta szomjúság is. A szent lélek szomjúság. Mert jaj, sok mindenre tud szomjazni az ember. Sok mindenre sóvárok, sok mindenre vágyik. És nem lesz teljessé az élete, akkor sem, amikor ezt is, meg azt is, meg amazt is eléri, amit sóvárgott. Ha csak a Szentlélek sóvárgása nem lesz olyan erőssé benne, hogy végül ez kielégítést nyerjen Istennél. És fölújjongjon, úgy, ahogy Pál apostol a Róma 5.5-ben mondja, kitöltetett az Isten szerelme, ami szívünkbe, a Szent Lélek által, aki adott ott nekünk. Az Isten szerelme, az Isten szeretete. Ez indította föl Jézust, hogy az utolsó napon, az ünneplés végén magához hívja azokat, akik szomjihoznak. És ez feltételes módban fogalmazza. Ha valaki szomjihozik, jöjjön hozzá. Nem akarja erőszakkal beletölteni senkivel az ő szent lelkét, az ő igéjét, az éltető beszédét. Ugye ismerünk az emberi gonoszság történetéből ilyen kínzási módszert, amikor erőszakkal vizet töltöttek a vallatott emberbe, a perbe fogott emberbe, addig, amíg belepusztult. Lehet így is, de Jézus nem így jön, hanem Jézus felszólít, lehetőséget kínál föl, és te döntsd el, hogy mire szomjazva, merre indulsz, és milyen forráshoz érkezel. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen forrásból merítesz. Az Ószövetségben Isten fölpanaszolja az ő népének hozzáállását a repedezett kutakból, forrásokból merített vizet, olyanokból, amelyek nem tartják az élő vizet, amiben már csak pocsolya van. Nem eríts ilyenből, mert az betegséget hoz. És jaj, ez a világ tele van ilyen fertőző forrásokkal, szellemi, lelki, kulturális, szórakozási téren, és hány lélek megfertőződik. És sajnos a sokszor jó eszközöket is a gonosz fölhasználja rossz irányba. Lásd filmipar, lásd internet, lásd színház, lásd irodalom, lásd szórakoztatóipar, mert belevegyíti a bűnnek a mérgét mindezekbe. És nagy bölcsesség kell ahhoz, hogy úgy bánjunk ezekkel az eszközökkel, hogy az mind életünket segítse, gazdagítsa, és ne tegye tönkre. Most hát, mit kiált bele itt Jézus a szomjas lelkekbe? Azt, hogy ha valaki szomjozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, amit az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig a Szentlélekről mondta Jézus, amit, akit vesznek majd a tanítványok, a benne hívő. Mert még nem volt itt a Szentlélek, mikor ezt Jézus mondta ott azon az ünnepen, mert még nem dicsőítetett meg. De ő előre jelezte, hogy lesz erre lehetőség. Igenis, be lehet majd kapcsolódni az isteni áramkörbe, amelyik fényt és meleget fog hozni az életedre. Évtizedekkel ezelőtt New Yorkban, ebben a hatalmas, 10 milliós lakosú városban egyszer egy borzalmas áramszünet, egy nagy rövid zárlat történt. Sötétségbe borult ez a hatalmas város. Leálltak a liftek, a hűtőszekrények, és hirtelen néhány óra leforgás alatt sokszorosan megnövekedett a bűnözések száma is a sötétség leple alatt. És akkor New York főpolgármestere, miután már kijavították a hibát, és újból helyreállt az energetikai szolgáltatás rendje, akkor így fogalmazott a főpolgármester. Ennél nagyobb csapás nem is érhetett volna bennünket, és annál nagyobb örömöt régen éltünk át, mint akkor, amikor újra kigyulladtak a fények. Testvérek, ha ezt lelki értelemben, lelki sikra vetítjük ki, hasonlót mondhatunk. Nincs annál nagyobb csapás egy ember életében, egy család életében, egy közösség életében, amikor kialszik a fény, amikor rövid zárlat keletkezik, amikor nincs kapcsolat a mennyei erőforrással, amikor sötétségben tapogatózunk, bizonytalanságban élünk, amikor reszketni kell a sötétség leple alatt, amiatt, hogy jaj, mi következhet? De nincs annál nagyobb öröm, amit átélhetünk újra és újra, hogy ismét kigyulladnak a fények, hogy ismét kapcsolatba kerülünk a mennyei erőtérrel, és újból van erő bocsánatot kérni, megbocsátani, van erő akár a mázsás terheket is könnyebb szívvel tovább vinni, akkor is, ha maradnak a terhek. Igenis, mert fölfakad ez a mennyei erőforrás. Azt mondja Jézus, hogy élő víznek folyamai ömlenek annak a belsejéből, aki ebbe a mennyei erőtérbe bekapcsolódik. Élő víznek folyamai. De Jézus azt mondja, ha valaki szomjózik, jöjjön. Különös, hogy Jézus valakinek nevezi azt, akiben már ott ég ez a szomjúság. És aki elindul feléje, aki keresi őt, mert rájön, hogy minden emberi próbálkozáson túl egyedüli esély csak nála van. Igen, ez lesz valaki. Hány ember küzd identitás zavarral? Jelentéktelenség tudatta. Ez egy fiatal ember, aki öngyilkos lett, ilyen búcsúlevelet hagyott hátra. Öngyilkos leszek, mert már senki és semmi vagyok. De így valakinek mondanak. Ugye addig senki nem tudott a világon arról a fiatal német pilótáról, amíg öngyilkossággal halálba nem vitt a csomó utast. Napokig tele volt a sajtó a hírrel. Mindenki róla beszélt. Borzalmas öngyilkossága és mások pusztítása nyomán lett, úgymond, valaki. Hát ilyen áron ne akarj valaki lenni. De nézd, Jézus kínál egy másik lehetőséget. Azt mondja, jöjj hozzám. És akkor átéled azt a csodát, hogy nekem fontos vagy. Ezért hívlak magamhoz. És ezért kínálom fel az örök élet vizét neked. Igen, Isten személyében minden sóvárgó lélek, minden utána vágyó, bűnös ember, valaki, akiért odaadta az egyszülöttjét, aki önként letette az életét a kereszten, aki ilyen nagyra becsült téged. Hogy mondja Pál a korintusiakhoz írt levél elején, hogy a senkiket hívja Isten. A senkiket hívja, hogy a valakiket a világ szemében nagyokat megszégyenítse. Mert azok nem akarnak sokszor hozzá menni, mert ők már a maguk erejéből bizonyos pozíciót elértek, ők már úgymond a maguk erejéből lettek valakik. És lám, Pál apostol kihangsúlyozza, hogy a senkiket hívja, aki senkinek, semminek érzi magát. Azokat hívja elsősorban. Ehhez azonban le kell szállni büszkeségem magaslatáról. Akkor is, ha ügyes vagyok, akkor is, ha valamit fel tudok mutatni az életben. Hidd el, Isten különös kegyelme nyomán, ajándékaképpen tudsz valamit is fölmutatni. Mert hogy épkézláb ember vagy, hogy értelmesen gondolkozol, hogy talentumaidat kamatoztathatod, és megbecsült ember lehetsz a társadalomban ennek nyomán. Ez mind isteni ajándék. És ezt ne felejtsd el, ezért adj hálát mindig. Nos hát, Isten így akar minket. Nem csak a világ rendje szerint valakivé tenni, hanem azáltal, hogy ő fölkinálja nekünk a lélek áradás lehetőségét, és a vele való betöltekezés ajándékát. Nos hát erre kell nekem valamiképpen reagálnom, erre a hívásra. És akkor, ha ez megtörténik, átéled a csodát, hogy élővíznek folyamai ömlenek a te bensődből. Felüdítesz másokat is, segíteni tudsz másokat is, közelebb tudsz vinni másokat az Isten szeretetének forrásához. Tudsz vigasztalni másokat. Tudsz lehajolni másokhoz. Valóban üdítő jelenléted lesz ott, ahol élsz és forgolódsz a hétköznapokban is. Valóban valami mennyei ünnepi hangulatot tudsz bevinni a hétköznapokba, mert te kapcsolatban vagy ezzel a mennyei erőforrással. Aki lám, kínálja önmagát ingyen ezen a pünkösdi ünnepen is. Azért hogy legyen nekünk igazi, komoly, Szentlélek tüzével és melegével teljes ünneplésünk és közösségi együttlétünk. Áldott legyen ezért Isten, hogy ilyen lehetőséget adott újból nekünk. És nem kell most panasszal és hiányérzettel tovább mennünk a pünkösd ünneplésről, mondva, amit Ady Endrét idéztünk az elején, hogy kevés pünkösdöt hoztál, kevés szent lelket, Uram, mire jánk, hanem ennek ellenkezőjeképpen mondhatjuk, áldott légy, Uram, hogy ilyen gazdag vagy, és újból ilyen bőséges mennyei forrás vízhez hívtál minket, és megengedted, hogy merítsünk ebből minnyája. Amen. Válaszoljunk testvérek Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 475-ös ének első két versét. 475-ös ének így kezdődik. Új szívet adj, Uram, én nekem. Szentlélek, Úristen, köszönjük hálaadással, hogy adod újból magadat nekünk. Köszönjük, hogy hívsz, hogy újra bekapcsolódjunk a te mennyei erő teredbe. Azért, hogy ne legyen káosz és zűrzavar az életünkben. Azért, hogy mennyei fény ragyogjon a mi szívünkben. Tudjon mennyei erő, központ segíteni minket a terhek hordozásában, az egymás szolgálatában, a közösség, az áldozat gyakorlásában. Köszönjük neked, hogy ma is így engedtél minket egészen közel ehhez a mennyei forráshoz, aki Jézus Krisztusban fakadt föl számunkra. Ha valaki szomjúhozik, jöhet. Ha valaki Szentlélek szomjúságban eped, megkapja a Szentlélek adagot, azt a mennyei erőt, aki vigasztal, aki pártunkat fogja, az igazság lelkét, aki elvezet minket az igazságra, aki ügyvivőként fölkarolja ügyünket, és nem hagy minket cserben, védtelenül. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a pünkösdi léleknek ilyen sokszínű ajándéka és lehetősége adatik újra és újra nekünk. Kérünk, vigasztald a gyászolókat, erősítsd a félénk szívőeket, gyógyítsd betegeinket, hordozd kedveseinket, vigyázz az újszülöttekre, erősítsd meg a kismamákat, te segítsd mindazokat, akik új életet fognak rövidesen hozni a világra. Köszönjük neked, hogy te életpárti Istenként mellettük fogsz állni. Légy irgalmas a te népedhez. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és ígéreted szerint velünk maradsz. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, és mondja el kiki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadott szívünk csendes könyörgését. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe a mai nap folyamán is az egeresi kicsi gyülekezet anyagi támogatására fogadunk el külön adományokat. Nemrég került oda egy új lelkes fiatalember lelkészi szolgálatba, Nagy Alpár, akit sokan ismerünk, és nagy parókia felújítás zajlik, amit saját erőből nem bír befejezni a gyülekezet, ezért mi is örömmel támogatjuk a mi adományainkkal őket. Örömmel jelentem, testvérek, hogy a ránk következő szombaton, május 30-án, 13 órakor esküvő lesz a templomunkban. Csete János, magyar szlováki unitárius, 27 éves fiatalember jegyezte Marton Andreát, Cukorgyár utca 29 szám alatt lakó, 25 éves hajadont. Imádkozó szeretettel kérjük Isten gazdag áldását az ő megkötendő házasságukra. Itt ülnek az első sorban a kis teremben. Testvérek, megérkezett a református család és az éjféli kiáltás című folyóirat, akik megrendelték hát az asztalnál, átvehetik. Lehet könyveket is vásárolni hátul az asztalnál. Kegyelettel emlékszünk a családdal együtt a május 16-án 5 évvel ezelőtt elhunyt Szabó Ferencné született Jakab Anna asszonytestvérünkre, aki annak idején a Hóvirág utca 7 szám alatt lakott. Imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének további vigasztalását a kegyelettel emlékező család minden tagjára. Testvérek, most úrvacsoraosztásra készülünk, és úrvacsoraosztáshoz készülve énekeljük a 264. énekünket. 264. ének mindkét versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje. Thank you.
Halljuk meg, testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus, az Úr vacsorát, megírta ezt a három első evangélista, ahogyan Pál apostol is a Korintus beliekhez írott levelében a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen őt elárulták, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Hasonlóképpen vacsora után a poharat is vette, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdetitek, amíg ő eljövend. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyéke kenyérből, és igyéke pohárból, hogy aki méltatlanul, azaz bűnbánat és hit nélkül vennie jegyeket, az kárhozatot eszik és iszik önmagának, mivel ez esetben nem becsüli meg az Úrnak testét. Amen. Mennybe menetele előtt Jézus többek között azt mondta a tanítványainak, jobb nektek, hogy én elmegyek, mert ha nem megyek el, nem jön el hozzátok a Szentlélek, de ha elmegyek, elküldöm ti hozzátok a pártfogót, a vigasztalás lelkét, a Szent Lelket. Jobb nektek. Jézusnak ez a nagyon tömör, rövid kifejezése összesűríti az ő egész életének a lelki magatartását és irányát. Azt, hogy mi volt számára a legfontosabb. Számára a legfontosabb ez volt, hogy mi az, ami jó nekünk. Nekünk bukdácsoló embereknek, nekünk bűnbocsánatra szorult embereknek, vigasztalásra szoruló lényeknek, úgy, ahogy a KT ugye már az első kérdésben is így határoz meg bennünket, hogy vigasztalásra szoruló emberek vagyunk. Jézus egész életének az irányultságát tömöríti tehát ez a rövid kifejezés, amely pünkösd előtt hangzik el, és pünkösdre utal, és azt jelzi előre. Jobb nektek! Bármilyen emberi kapcsolatban, előbb vagy utóbb, mindig fölmerül az a kérdés, hogy mi jobb nekem, és mi jobb neked. A legkülönbözőbb élethelyzetekben dönteni kell és választani kell. Biztos, hogy nagyon sokunkkal megtörtént már az, hogy leültünk ebédelni, már ki volt téve az étel, és valaki csengett. Megtörtént ez már velünk? Bizonyára igen. Lehet, hogy egy jó barát, és lehet, hogy úgy adódott, hogy éppen egyetlen tál étel maradt, ami már kint gőzölög a tányérban. És akkor szintén fölmerül a kérdés, hogy most mit kell csinálni. Azt mégsem lehet, hogy én megeszem az ételt, a vendég pedig nézi az asztal túlsó végéről. Mi jobb neki, mi jobb nekem. És hogyha valóban a Jézusi léleknek megfelelően megosztottuk a tál ételt, és úgy közösen elfogyasztottuk, akkor tapasztalhattuk azt, hogy mit jelent, amikor valaki akár öntudatlanul is, vagy akár nagyon természetes módon is, de betagolódik a Jézus élete irányának a rendjébe. Ha megosztottuk azt a tál ételt, akkor tapasztaltuk az örömöt. Tapasztaltuk azt, hogy valóban akkor, amikor az ember a legkisebb áldozatot is képes meghozni, az beletagolódik az élet építésének a jó rendjébe. Mert lelkileg annál nagyobb volt utána az öröm és a kölcsönös lélekben történő gazdagodás. Olyan szülők, akiknek felnőtt gyermekeik vannak, mindig megtapasztalták az elszakadás nehézségeit. Nehéz elengedni, de az élet rendje mégiscsak az, hogy az ifjú, a felnőtt, fiú vagy leány elmegy, házasságot köt, munkahelyet szerez magának. Nehéz elszakadni, nehéz elengedni, de ha azt átgondolja a szülő, hogy mi jobb neki, mit kér az élet rendje, és ezt elfogadja, és örömmel elfogadja, és tudomásul veszi, akkor megmarad a jó kapcsolat is. És valóban az a kérdés, hogy mi jobb neki, felülírja azt a szükséget, hogy pillanatnyilag nekem mi jobb szülőnek. Az élet végének, alkonyának a szüntelenül visszatérő kérdése, nagyon nehéz valakit elveszíteni. Rossz az, ha valakit elveszítünk. Ugye alkalomról alkalomra a gyülekezet bizonyos közösségében, családjában megállunk, megállnak testvéreim koporsó mellett, és itt elhangzik a hirdetésben is, hogy kire emlékezünk. De ebben a helyzetben nem egyszer elhangzik a bölcsességre jutó, a megértő hozzátartozótól, aki a társának vagy szeretteinek a sok szenvedését látta, és miután az illető megnyugszik, Isten hazahívja, akkor azt mondja ez a családtag, jobb neki így. Igaz, hogy fáj nagyon a veszteség, a hiány nekem, de neki jobb így. És valóban ez egy bölcs belátás. Jobb nektek, hogy én elmegyek, mert eljön hozzátok a vigasztaló, mondja Jézus. Az úrvacsora ennek az igének a fényében nem más, testvéreim, mint annak a legteljesebb kifejezése, hogy Jézus ezt az élet elvet, hogy mi jobb az embernek, mi jobb a tanítványainak, mi jobb a barátainak, ezt az életelvet a legkövetkezetesebben végig vitte. Mi jobb nektek? A tanítványainak és a mindenkori emberiségnek? Az jobb, hogy a megváltás megtörténjen. Az jobb, hogy ő végigjárja a kereszt útját, a bölcsőtől a nagypéntekig, de utána természetesen az üres sírig és a feltámadás dicsőségéig. Hadd legyen újabb ösztönzés, testvéreim, számunkra ez az alkalom, hogy kívánjuk hordozni életünkben a Szentlélek gyümölcsét. A Szentlélek ezerféle, sokféle gyümölcsöt terem, de ezek közül egyik feltétlenül az, amiről itt beszél Jézus. Hogyha valaki el tudja fogadni Jézustól ezt az ajándékot, amely abból származott, hogy ő föltette a kérdést, mi jobb nekünk. Ugyanakkor ez arra int bennünket, arra ösztönöz bennünket, hogy mi magunk is. Életünk minden apró vagy nagy kapcsolatában, minden kevésbé jelentős vagy nagyon fontos döntésében tudjuk megkérdezni, mi jobb most nektek? Mi jobb most a másiknak? Hogyan tudom én ezt a jézusi lelket közvetíteni? Jobb nektek, és Jézus e szerint rendezte be az életét, még a halála és az élete árán is, az élete odaadásának is az árával. Tegye Isten szent lelke, hogy ennek a léleknek ez a fajta iránya és gyümölcse gazdagon teremjen a mi életünkben is. Amen. Thank you. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, szent és kegyelmes Isten színe előtt, vegyük számba vétkeinket, és kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat. Készüljünk a királyi vendégségre, alázatosan megvalván a mi bűneinket, és együtt folyamodjunk kegyelemért, ami irgalmas Istenünkhöz. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, az egyetemes keresztjén anyaszentegyház vallásának a szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnvallásunk és hitvallástételünk alapján a következőket kérdezem a gyülekezettől. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán, ti magatok is bűnösök vagytok, így saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemelnétek. Hiszitek-e, valljátok ezt? Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, szent fiát az Úr Jézus Krisztus megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott és bűneiteket ő érette, megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és e földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek egyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenvaló világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most az én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad az Úr, az ő ingyen kegyelméből mindannyiunknak. Amen. Úrvacsora vétel alatt énekel gyülekezet a 262-es számú éneket, megterítve áll előttünk a szeretet asztala.